Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
A tárca és a jegybank javaslatait vitatták meg legutóbb a versenyképességi tanácsban. Mi a feladat megosztás a pénzügyminisztérium, az ITM és a független jegybank között versenyképesség ügyében?
A jegybank a monetáris politikáért felel, megtette a javaslatait, amit nagyon örömmel fogadtunk, hiszen kiváló javaslataik voltak, összegyűjtöttük a saját javaslatainkat is, fölhordtuk az államtitkárságokról a saját javaslatainkat is, és utána összehasonlítottuk a jegybank javaslataival, és
Passzolt.
86%-ban a jegybank javaslatai beépülnek a mi stratégiánkba is. A maradék talán csak azért nem, mert a jegybank nem csak az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatókörébe tartozó kérdésekben foglalt állást. A pénzügyminisztérium pedig a költségvetés szigorú őre, és azt látjuk, hogy ezt a munkáját nagyon jól teszi. Ha megnézzük az elmúlt 30 évet, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 6 év és az előttünk álló 1-2 év azok az évek, amikor a bűvös Maastrichti konvergencia kritériumot tudja teljesíteni a költségvetés. Vagyis a költségvetés hiánya 3% alatt marad. Ez 2012 alatt egyetlen egyszer sikerült a rendszerváltoztatás zűrzavaros korai időszaka után megtenni 2000-ben.
Ugyanúgy látják a versenyképesség bonyolult problémáját azok, akik eddig hozzátették a javaslataikat?
Ugyanabban az országban élünk, ugyanazokat a problémákat látjuk, szerencsére nagyon hasonlóan. Tehát ahhoz képest, hogy 2010-ben az elemzői konszenzusban volt egy hatalmas nagy törés, az elemzők nagy része nem tudott azonosulni azzal az unortodoxnak tekintett, és ezért kiszámíthatatlannak bélyegzett gazdaságpolitikával, amit akkor elkezdett Magyarország. Ma már a globális diagnózisok alapján az látszik, hogy akkor helyesen cselekedett Magyarország. Ha az akkor ortodoxnak számító görög válságkezelési módszertant alkalmaztuk volna az Európai Bizottság és az IMF javaslatai alapján, akkor ott tartanak, mint Görögország, ahol negyedével zsugorodott a GDP, és felére csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke. De előre tekintve most az látszik, hogy a piaci szereplők, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is, a kamarák, az MCM, a Német-Magyar Ipar és Kereskedelem Kamara képviselő is, valamint a Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium is hasonló problémákat azonosít, és a diagnózisra még a javaslataik is igen hasonlatosak. És egy nagyon fontos szemléletbeli változás van a közgazdaságtudományban, mondom ezt egyetemi docensként, és a gazdaságpolitikában is ebből következően. Nevezetesen az, hogy nem a gazdasági növekedés az elsődleges cél. A versenyképesség az csak egy eszköz, és nem a cél. A versenyképesség a jólét fenntartható növelésének, az életminőség fenntartható javításának az eszköze. És 2030-ra oda szeretnénk eljutni, hogy Magyarország az Európai Unióban top 5-be kerüljön, olyan szempontból, ahol a legjobb lakni, élni, dolgozni, tanulni.
Jól értem, nem a gazdasági növekedés az elsődleges cél, hanem ennek a jólétnek a megteremtése az elsődleges cél. A kettő nem egy és ugyanaz?
Nem egy és ugyanaz, hiszen hogyha megnézzük a 2010 előtti 40 évet, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon az egy foglalkoztatott által megtermelt jövedelem, kibocsátás, termékszolgáltatás mennyiség az meg háromszorozódott, a nettó jövedelme egy átlag foglalkoztatottnak csak 28%-kal nőtt. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, ott is azt tapasztaljuk, hogy a 80-as évek eleje utáni 30 évben, 35 évben 78%-kal nőtt a GDP, a reálbérek pedig csak 8%-kal növekedtek.
De hova lett a különbség? Zsebretették a kapitalisták?
Igen, mi piacgazdaságban hiszünk, de sajnos kialakult az elmúlt 30-35 évben, a 70-es évek változásait követően a világgazdaságnak egy szuperkapitalista szerkezete. A kutatók, Stockhammer és társai bemutatták azt, hogy az a jelenség, hogy a munkatermelékenysége 80%-kal nőtt az Egyesült Államokban a 70-es évek közepe és a jelenlegi időszak, mint 2016 között, a bérek pedig csak 8%-kal nőttek, ők dekomponálták a különbséget. Az a különbség az annak köszönhető kicsi részben, hogy globalizálódott a világgazdaság, tehát áthelyeződött a termelés egyik országból a másikba, de ez csak 10-valahány százalék. 10-valahány százalék, 20 százalék körüli a súlya a technológiai fejlődésnek ebben a jövedelem újra átcsoportosításban, vagy jövedelem átcsoportosításban. A legnagyobb szerep, közel 40 százaléknyi szerep, az a pénzügyi rendszer átalakulásának köszönhető. Annak, hogy létrejöttek adóparadicsomok, hogy a tőke tulajdonosok nem adóznak a jövedelmeik után, vagy ott nem adóznak, ahol szeretnének.
Koncentrálódik a jövedelem.
Az nem lenne önmagában probléma, hogy koncentrálódik a jövedelem, hogyha a jövedelem, ahol koncentrálódik a jövedelem, ott adót is fizetnének, mert akkor le lehetne venni több terhet a munkavállalók válláról. Erről szól a magyar modell 2010 után, körülbelül családonként 500 000 forintot csoportosít át a magyar gazdaságpolitika azoktól a szereplőktől, akik úgy alakították a nemzetközi játékszabályokat, hogy azok nekik kedvezzenek, az előbb említett módon, azoknak, akik dolgoznak. És van még egy negyedik tényező, Stockhammer és szerzőtársai szerint, ez pedig, hogy ugyanezek az erős szereplők, a világgazdaság legerősebb szereplői, akik nem a piacban és nem a versenyben érdekeltek, hanem a profit maximalizálásban, a munkavállalóknak az érdekvédelmi erejét is jelentős mértékben csökkentették. Ez az utóbbi két tétel, tehát a reálgazdaság pénzügyiesedése, az, hogy dominánsan a pénzügyi szereplők határozzák meg a játékszabályokat, és az a 600 nagy cég, ami a világkereskedelem 80%-át adja, az járult a legnagyobb arányban ehhez az egyenlőtlenséghez hozzá.
Ugye, közlekedési infrastruktúra kérdése az nagy hangsúlyra szerepel mindenki versenyképességi javaslataiban. Konkrét lépések következnek. Ebből a jegybankéban például olyan teljesen triviális meglátások is szerepelnek, mint hogy folyamatos útkarbantartás.
Visszalépnék egyet, ugye onnan indultunk el, hogy hova szeretnénk eljutni 2030-ra, hogy a versenyképesség csak eszköz és nem cél, és arra fókuszálnék most, amire mi hatással tudunk lenni az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Mi azt gondoljuk, hogy akkor tudunk életminőségben a top 5-be kerülni 2030-ra, hogyha vannak erős magyar vállalkozásaink, stabilak a munkahelyeink ebben a folyamatosan változó technológiai környezetben, ehhez tanulni kell, folyamatosan tanulni kell, és hogyha folyamatosan tanulunk és egyre komplexebb feladatokat tudunk ellátni, akkor növekedhetnek a béreink. Így tud nőni az életminőség. És ehhez vannak ügyeink, és az egyik ügyünk, hogy Magyarországon gyorsuljon és biztonságosabbá váljon a közlekedés. Itt megvannak a célok, le vannak fektetve az útfelújításra vonatkozó célok. Ezekre folyamatosan jutnak források, ezen kívül új utakat építünk, gyorsforgalmi úthálózattal köztjük össze a megyeszékhelyeket és a fővárost. 2022-23-ra az ország bármely pontjáról maximum 30 perc alatt elérhető lesz egy gyorsforgalmi út. És ezen kívül átalakítjuk a közösségi közlekedést is országosan, és a főváros szintjén is. Azt szeretnénk, hogyha bárhonnan elindulunk az országban, bárhová el szeretnénk jutni, akkor ezt egy-egyen meg tudjuk tenni. Összeharmonizáljuk a közösségi közlekedés különböző módozatait, a közútit, a vasútit, a vízi közlekedést is, annak érdekében, hogy a magyarok minél gyorsabban, akár munkavállalóként, akár az életet élvezni kívánva, minél gyorsabban eljussanak egyik pontjáról a másikra.
Van ennek valamilyen ütemterve, tehát, és lesz felelőse ezeknek a feladatoknak, akinek el lehet küldeni a menetrendet, hogy ebbe az van írva, hogy ennyi idő alatt kéne oda eljutnom, de már másfél órája itt állok a puszta közepén, és ez nem sikerült.
Igen. Ha megenged egy személyes megjegyzést, én a magam részéről nagyon büszke vagyok a kabinetemre és a minisztériumra, hogy másfél hónap alatt összeraktunk egy olyan stratégiát, amelyet a versenyképességi tanács szereplői méltattak elismeréssel. Most jön majd az ütemezés része, megnézzük, hogy az egyes projekteket mikor és milyen formában kívánjuk megvalósítani. Természetesen egy normális munkahelyen mindennek van felelőse, a közlekedésért felelős államtitkár felelős ezekért a projektekért.
MÁV és a volánok menetrendjének, hordóképességének összehangolására tesznek új kísérletet?
Természetesen teszünk új kísérletet. Ez egy nagyon nagy lehetőség most az Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében azt kívánja kifejezni, hogy vannak technológiai kihívások a 21. században, amelyre innovációval tudunk reagálni. De nem csak valami újat kitalálni innováció, hanem valamit alkalmazni is, megérteni és alkalmazni. És valahogy vannak olyan információtechnológiai eszközeink, amelyekkel ezt az összehangolást ezt meg tudjuk oldani. És nálunk ez az Innovációs és Technológiai Minisztériumban van az infokommunikációs terület, a közlekedési terület, nem csak az infrastruktúra része, hanem az alkalmazás része is. Nálunk van a minisztériumon belül, házon belül van az innovációs tudománypolitika, valamint a gazdaságstratégia és szabályozás. Mi úgy gondoljuk, hogy az, hogy ezek a területek most egyben vannak, fel tudják gyorsítani azt a munkát, amit már korábban megterveztünk, hogy elvégzünk.
Az ITM az önök tárcája lesz a megrendelő ezek a szolgáltatások felé? Ezt így kell érteni?
2018 áprilisa után egy új logika érvényesül a kormányzásban. Bártvai Máger Andrea miniszterasszony a munkáltató és a tulajdonosi joggyakorló az állami intézmények többségénél, az állami vállalatok többségénél, az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig megrendelőként lép fel. Ez azt is jelenti, hogy áttekintjük a szerződéseinket, és monitorozzuk, meghatározzuk azokat a teljesítményindikátorokat, amelyeket elvárunk ezektől az állami vállalatoktól. Az egy nagyon rossz beidegződés, ami a 80-as, 90-es években elterjedt Magyarországon, a 90-es évek elején, hogy az állam rossz gazda, a piac jó gazda, és ezért mindent privatizálni kell. Egy természetes monopólium akkor is természetes monopólium marad, hogyha privatizáljuk. És azt látjuk, hogy a jól működő piacgazdaságokban, az Egyesült Államokban is, Németországban, vagy hogyha Dél-Kelet-Ázsiába tekintünk, akkor Szingapurban és Dél-Koreában, számos állami vagy részben állami tulajdonú vállalat működik igen hatékonyan. Mi ezeket a technikákat szeretnénk ellesni, pontosabban nem is szeretnénk, hanem ellessük ezeket a technikákat, részben már el is lestük, és ezeket szeretnénk meghonosítani, ezeket honosítjuk meg a magyar állami vállalatokkal kapcsolatos együttműködésünk során. De
mi az, ami meg fogja mutatni mondjuk a MÁV és a Volánok hatékonyságát a felhasználói elégedettségen kívül? Ami egy elérhetetlen cél, mert olyan nincs, hogy mindig mindennel mindenki elégedett.
Be kell vallanom, hogyha a közlekedési államtitkárunkat kérdezni, akkor ő biztos meg tudná mondani erre a konkrét választ. De ugye nagyon fontos az, hogy rövid legyen a várakozási idő. Tehát a menetrendeket az emberek igényeihez hangoljuk. Amikor ők munkába vagy iskolába szeretnének járni, a buszmenetrendet hozzáhangoljuk a vasúti közlekedés menetrendjéhez. Lesznek pályafelújítások. A 100 km órára képes vasúti hálózatunk 160 km per órás sebességre lesz képes. És hogyha itt tudunk valamennyit racionalizálni a szónak abban az értelmében, hogy üresen nem futnak járatok egymás mellett adott esetben, akkor többet tudunk fordítani arra, hogy azon a pályán jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk a közlekedni vágyóknak.
Vasutat, MÁV-ot, volánokat összevonni tervezik, vagy nem tervezik? Egyáltalán felmerül-e ez a gondolat?
Korai ez a kérdés. De én nem tudok ilyen tervről, hogy ezeket összevonnánk.
Az Ipar 4.0 nevű program, ami egy korábbi program, ez hogyan illeszkedik a mostani versenyképességi elképzelésekbe, amelynek még nincs végleges formája, ezt majd talán szeptember környékén öntik egy szerkezetbe.
Azt látjuk, hogy a magyar vállalkozások, de a magyar kormány is, a közigazgatás, és a magyar emberek általában digitálisan nem eléggé képzettek. Ha összehasonlítjuk az Európai Unió statisztikákat, sajnos nem az első felében helyezkedünk el. Ha az infrastruktúrát tekintjük, akkor azt látjuk, hogy igen, fejlett a digitális infrastruktúránk. Ezért a következő időszak az arról szól, hogy azokat a vállalkozásokat, amelyek nem vesznek részt most a digitális forradalomban, az Ipar 4.0-ban, minél nagyobb arányban bevonjuk ebbe. Erre megvannak a magunk eszközei, és szeretnénk a képzéseinkbe, a szakképzéseinkbe, a felnőtt képzéseinkbe is a digitális kompetenciákat, a digitális alapkompetenciákat alapértelmezetként beilleszteni.
De mi lehet az oka annak, hogy a digitális kompetenciák nem alapértelmezettek a vállalkozásokban, amikor a vállalkozó nyilvánvalóan mobiltelefonon játszik, Facebookozik, Google-t használ, tehát digitális technológiákat használ. Vállalkozásában meg nem?
A magyar észjárás az igen sajátos. És erre egyébként büszkék vagyunk, és büszkék lehetünk. Tehát a logikai érzékünk és a matematikai érzékünk az kiváló. És amikor saját hasznosság függvényünket felállítjuk, akkor a magyar észjárás ebben igen kiváló, kreatív megoldásokat tud találni. De időnként a digitalizáció szándéka az, az a rövidtávú hasznosság optimalizálásnak ellentmond, vagy azzal szembe megy. Mi szeretnénk olyan motivációt, meg szeretnénk megmutatni a lehetőségeket. Ugye itt azért arról van szó, hogy a vállalkozások versengenek egymással a piacokon. A nagyvállalatoknak, amelyek be vannak csatornázva, be vannak épülve a globális vérkeringésbe, megvannak a bevételi forrásaik, a tudásuk, a személyállományuk ahhoz, hogy ne csak játékra használják a digitális eszközeinket, hanem megtanítsák a munkavállalóikat ezen digitális eszközök alkalmazására. A hazai kicsik és közepesek, inkább a mikrok és kicsik, viszont nem rendelkeznek ezekkel a képességekkel. Mi azt gondoljuk, hogy itt az államnak az a feladata, hogy megmutassa azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésükre állnak, és ezt a kreatív energiát, ami a magyarokban megvan, ezt felszabadítsa, és ebbe az irányba csatornázza. A kérdése kissé költői volt, én mégis megpróbáltam rá válaszolni.
De ilyen, olyan technikákra akarják megtanítani a kis és közepes vállalatokat, amelyek azonnal számukra elérhető hasznot hoznak a saját vállalkozásukban? Mert ez nyilván nem fog menni, hogyha annak az előnyét próbálják elmagyarázni, hogy miért jó, ha az adóhivatal mindjárt látja, hogy mit csinálnak. A magyar észjárás azért ilyen.
De valójában erről van szó, hogy itt van az elszámlázási rendszer. Én azt gondolom, hogy minden vállalat számára terhet jelent az, és nemzetközi statisztikák is mutatják, hogy mennyi időt töltünk adóadminisztrációval. És erre szokásunk panaszkodni, hogy ez milyen sok és milyen megterhelő. Az állam most előállt egy olyan rendszerjavaslattal, rendszer szintű javaslattal, ami az adóadminisztráció jelentős mértékben csökkenthető. 2021-re pedig a mikro és kisvállalkozások számára az adóbevallás az teljesen automatikussá válhat. A társasági adóbevallás teljesen automatikussá válhat. Hát természetesen az államnak feladata, vagy a kormánynak feladata, hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol az adóadminisztráció csökkenhet, de itt a vállalkozásoknak is kell lépniük. Mi nem tudunk a vállalkozások helyett tanulni, viszont keressük azokat a lehetőségeket, azokat az eszközöket, amelyeken keresztül tudunk velük kommunikálni. Mondok egy példát. Koreában működik egy olyan platform, internetes platform, egy vállalkozás fölmegy rá, a közhiteles adatbázisokból már az alapadatai ott szerepelnek. Anonim módon nyilván megoldják azt, hogy ez ne sértsen semmilyen adat nyilvántartási szabályozást. Beírja, hogy ő miért csatlakozik ez a platformhoz, megadja még azokat az adatokat, amelyek nem elérhetők a platformon, és utána kap egy menüt, hogy ő miből tud választani, milyen vissza nem térítendő források állnak rendelkezésre, milyen visszatérítendő források, milyen hitelek állnak rendelkezésre, milyen szolgáltatások, képzési szolgáltatások is, azt lehet neki mondani, hogy amennyiben te szeretnéd igénybe venni ezeket az állami szolgáltatásokat, mi szeretnénk, hogyha megtanulnál egy-két új dolgot. Hát ezen a logika mentén működik a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárság és a vállalkozás fejlesztési főosztály.
Megérett a magyar kis- és középvállalkozások többsége arra, hogy egy ilyen logikában tudjon gondolkozni? Arra gondolok, hogy amikor nyáron kimennek az adóellenőrök a belvárosi kocsmákat ellenőrizni, akkor az az érdekes tapasztalat, hogy mikor megneszelik, hogy jönnek, ötszörösére, hatszorosára emelkedik a legális forgalom.
Hát volt, ahol 600-szoros ellenőtt, de itt nem is az, hogy megneszelik, hanem itt van egy adózó barát megközelítés ma már Magyarországon. A NAV adózó barát előre bejelentette, hogy oda megy. Milyen elegáns. Előre bejelentette, erre a piaci szereplők reagáltak. Onnantól kezdve már
meglepő lenne. Bekapcsolták a pénztárgépet.
Bekapcsolták. Onnantól kezdve már meglepő lenne, hogyha 600 adára esne vissza az a forgalom, ami akkor 600-szorosára növekedett. Ezek hát megint csak a magyar kreatív észjárás ismerni kell.
A kislépések politikájával lehet ezen azért előre haladni.
Kislépések politikájával lehet ezen. Én nem becsülném le a vállalkozásainkat, tehát hogy megérette arra. Én azt gondolom, hogy természetesen megértek rá. Itt a környezeten kell változtatni, és ez a mi feladatunk. Tehát én nem semmiképpen nem szólnék lekicsinlően a vállalkozásainkról. Arról van szó, hogy azt képzelje el, hogy 2010 előtt a Világbank és a PricewaterhouseCoopers közös számítása szerint egy átlagos, közepes méretű vállalkozás a hozzáadott értéke, tehát a bérek és a profit jövedelme után 52-56% adót fizetett. Kialakult a magyar gazdaságnak egy duális gazdaság és adó szerkezete, miközben voltak olyan támogatott nagyvállalkozások, amelyek meg csak 10%-ot fizettek, vagy egy egész ágazat, amely 18%-ot nem szeretném nevesíteni. És 2010 óta azt látjuk, hogy 2018-ig ez az átlagos adóteher, hogyha egy vállalkozás semmit nem csinál, nem innovál, ezért nem kap külön támogatást, nem tud igénybe venni egyéb adókedvezményeket, akkor már csak 39% adót kell fizetnie. 2022-re ez 35%-ra csökken. Én azt gondolom, hogyha egy átlagos vállalkozásnak az adóterhelése 30-35% közelébe csökken, akkor már föl fogja ismerni azt, hogy neki ezt megéri befizetni, hiszen azért mégiscsak kap szolgáltatásokat. Sokat panaszkodunk a közszolgáltatások színvonalára, de azért, ha körülnézünk a világban, nem olyan rosszak ezek a szolgáltatások. Akkor már megéri befizetni, akkor már a kreatív energiákat, a magyar észjárást, azt másba fogják csatornázni ezek a vállalkozások. Mi azon leszünk, hogy ezt a konstruktív szellemet, ezt erősítsük Magyarországon.
Igen. Egy duális bérrendszer is kialakult a kis és közepeseknél, meg a magyarországi nagyvállalatoknál. Ezek közelítése, ez cél lehet?
A piac dolgaiba nem szeretnénk beleszólni. Azt viszont látjuk a Magyar Nemzeti Bank növekedési jelentéséből, kiváló jelentés. Olá Dániel kollégámmal én is foglalkoztam a pénzügyi szemle impactfaktoros weboszányos folyóirat hasábjain a bérhányadok alakulásával a világban, nevezetesen ahonnan elindítottuk a beszélgetésünket, hogy a megtermelt jövedelemből a bérek egyre kisebb arányban részesednek, és a jegybank elemzői megvizsgálták azt, hogy Magyarországon mekkora a külföldi tulajdonú vállalatok bérhányada, és mekkora a hazai tulajdonú vállalatok bérhányada. A külföldieké 43%, a hazaiaké 56-57-58%. Tehát ők a hozzáadott értékükhöz képest magasabb béreket fizetnek. Mások a lehetőségeik a nemzetközi piacokon. 2010 óta a kormányzati gondolkodás, a gazdaságpolitika gondolkodás arról szól, hogy ezt a globális folyamatok nyomására kialakult egyenlőtlen versenyt, ami a 600 globális nagyvállalat felé tereli az erőforrásokat, amelyek a világexport 80%-át adják, ezt megpróbáljuk valahogyan kiegyenlíteni. Növekedés hitelprogrammal, piaci hitelprogrammal, KKV-k innovációját fejlesztő képzésekkel, programokkal. Nálunk van a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárságon Ipar 4.0 mintagyárprogram. Be lehet menni 5 különböző mintagyárba, 5 különböző iparág mintagyárába, meg lehet nézni, hogy ott milyen megoldásokat alkalmaznak, azt el lehet tanulni, lehet igénybe venni mentori támogatást. Vannak beszállítófejlesztési programjaink, amelyekben arra ösztönözzük a beszállítókat, hogy a nagy multikkal együttműködve tanulják el az ő folyamataikat, hiszen ők mégiscsak értenek valamihez, hatékonyan működnek, tanulják el, és erre adunk pénzt, hogy ezt el tudják tanulni. Tehát honnan is indultunk?
Onnan, hogy itt vége a beszélgetés első részének. György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A hírek után folytatjuk.